Azt mondta Jézus, hogy nincs olyan titok, ami a felszínre, nincs olyan rejtett dolog, ami a felszínre ne jönne, nincs olyan titok, ami ki ne tudódnék. Ezt akkor mondta ő, amikor azzal vádolták, hogy ördög van benne, és amikor felhívta a figyelmünket arra, hogyha őt azzal vádolták, hogy ördög van benne, akkor feltetőleg az ő barátait is, az ő követőit is, akik megértették az ő beszédét, őket is azzal fogják vádolni, hogy ördög van bennük. Ugye azt mondják, hogy a Beelzebub, az ördögök fejedelme által szabadította az embereket, és azt mondja, hogy hát, hogyha engemet annak neveznek Beelzebubnak, akkor mennyivel inkább az ő háza népét, ugye, az én házam népét, tehát az egy házam népét, vagyis a barátaimat is annak fogják nevezni ördögnek, főképp, hogyha őszintén kinyilvánítják azt, amit tőlem tanultak. Azt mondja, hogy azért ne féljetek tőlük, tehát azoktól, akik vádolnak, ne féljetek, mert nincs olyan rejtett dolog, ami a napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. A legtöbbször, akik vádolnak, és vádolják egymást, vagy ugye mi emberek szoktuk egymást vádolni, és Isten szabadítson meg minket ettől a tulajdonságtól, akkor mi olyan dolgokkal vádoljuk embertársainkat, mint ahogy az írás is elmondja, ami bennünk is jelen van. Tehát amikor én mutatok valaki másra, és valamiért mutatok valami másra, az a valami bennem is jelen van, annélkül, hogy tudnám. Az ember csak abban tudja vádolni az ő embertársát, ami benne is jelen van. A gyermek nem mondja senkire sem, hogy gyilkos. Miért nem mondja? Azért, mert benne nincsen gyilkosság, benne nincsen gyilkolás. Ő azt nem tanulta meg, se filmen, se a játszótéren, sem az óvodában, sem az iskolában, sem a szüleitől. Tehát amíg gyermek a gyermek, ő nem tudja gyilkossággal vádolni az ő embertársát. Mikor tudom én azt mondani rád, hogy te gyilkos vagy? Hát akkor, amikor már én is gyilkos vagyok, amikor már én is gyilkoltam, így van-e? Mikor tudom neked azt mondani, hogy te egy szajha vagy? Akkor, hogyha már ezen én is túl vagyok, ha ezt már én is csináltam. Ha én is paráználkodtam, ugye, és elkövettem nagyon ezeket a hibákat, akkor a mutatójommal feléd mutatok, azt mondom, hogy parázna vagy, szajha vagy, nem tudom én mi vagy, gyilkos vagy, hazug vagy. Oké, azt mondod nekem, hogy hazug vagyok. Rendben van, de te honnét tudod, hogy hazug vagyok? Honnét tudod, hogy mi az, hogy hazugság? Hát onnét, hogy benned is van hazugság, nem de? Így van, emberek, igen vagy nem? Ennyire egyszerű. És erre mondja Jézus, hogy ügyeljetek, mit csináltok, mert észrevesztek az embertársatok szemében a szálkát, a magatok szemében a gendát nem vesztek észre. És te, ember, miért vádolod az embertársadat? Miért nem veszed észre, hogy amiben őt vádolod, az abban te is bűnös vagy? Te is úgymond ítéletre méltó vagy? Tehát még mielőtt egymást vádolnánk, ugye érdemes elgondolkodni azon, vagy kérni mindenható Istent, hogy megvizsgáljon minket, hogy az, amivel megvádoljuk az embertársunkat, az bennünk jelen van-e, vagy nincs jelen. Viszont ezt a kijelentést én egy kicsivel másabb vonatkozásban szeretném megvilágítani, másabb perspektívából, hogy nincs olyan titok, ami ki ne derülne. Tehát nincs olyan rejtett dolog, ami a napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Legtöbbször, amikor az emberek vádolják egymást, embertársaikat, előbb vagy utóbb róluk is kiderül, hogy amivel vádolták az ő embertársaikat, abban ők is bűnösök. Ők is bűnösök. Ügyeljetek, mert nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Ezt a kijelentést persze, ezt szintén ugye lehet vádlóan mondani, ugyanakkor úgy is lehet mondani, hogy mint egy jó dolgot, mert ez is kegyelmi ajándék, emberek. Tehát az, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami a napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék, még ez is kegyelmi ajándék. Itt a videó leírásában elolvashatjátok azt, hogy miért mondom ezt, vagy miért írtam ki ezt. Azt mondja, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy valakik akarunk lenni, hanem az, hogy egy hazug életellenes értékrend szerint akarunk lenni valakik. Igen vagy nem? Tehát mindenki akar lenni valaki, és ezzel nincs is semmi baj, mert az Úristen ugye azért teremtette az embert, hogy ő legyen valaki, a saját hasonlatossága szerint legyen tökéletes. Tehát valakik legyünk ő benne a tökéletességben és az igazságban. Tehát nem az a baj, hogy az ember vágyik arra, hogy legyen neki identitása. Ez természetes. Szükséges legyen nekünk identitásunk, mert különben nem tapasztalhatjuk az örömöt, az élet örömöt. Tehát nincs, aki tapasztalja az élet örömöt. Teljesen fölösleges az élet. Akkor van értelme az életnek, hogyha van, aki tapasztalja az életnek az örömét, van, aki megcsodálja a teremtés dicsőségét, az életnek a szépségét, ugye? Tehát szükséges, hogy legyünk valakik ahhoz, hogy tudjunk örömködni. A gyermek is valaki, ezért örömködik. A gyermek az, aki örömködik. Azt mondja Isten azoknak az embereknek, akik kapnak tőle ajándékot, és azt megosszák embertársaikkal folyamatosan, befektetik a talentumokat, hogy menjél be atyád örömébe. Tehát akinek 2 talentuma volt, annak is azt mondta Jézus, hogy menjél be atyád örömébe. Akinek 5 talentuma volt és csinált még 5-öt, annak is azt mondta, hogy menjél be az élet örömébe, az atyád örömébe. Annak, aki 1 talentuma volt, és azt mondta, hát ez még kéne gyűjteni, ez semmi, ezzel nincs amit kezdeni, ezért ő nem dolgozott, ő nem osztotta meg a kenyeret, nem törte meg a kenyeret, nem dolgozott az aratásban, azt mondja, hogy fogjátok meg, vegyétek el tőle az 1 talentumot, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Tehát neki már nem mondta, hogy menjél be atyád örömébe. Ugyanis az ember csak akkor mehet be az élet örömébe, hogyha az életet nem csupán megszerzi, vagyis megkapja ajándékba, hanem meg is osztja annak az örömeit. Tehát nem az a baj, hogy vagyunk valakik, hanem az a baj, amikor egy hamis értékrend, egy hazug értékrend, egy gyilkos értékrend szerint akarunk lenni valakik. És itt jönnek be ugye a bűnök és a bűnök halmozása. A bűnről többször mondtam, hogy a bűn jelentése az nem más, mint életellenesség. Életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás, életellenes döntés. Tehát minden, ami az élettel szembe megy, az élettel nem megegyező, az ugye bűn. Tehát az a baj, hogy egy hazug, tehát életellenes és bűnös értékrend szerint akarunk lenni valakik. Tehát erre voltunk nevelve. Ezt kaptuk, ezt a sémát láttuk a felnőtti társadalomban, a testi világban, a földhöz rakott világban egy hamis, életellenes értékrendet láttunk, ami szerint mi is megtanultuk azt, hogy kell legyünk valakik. És amikor elkezdtünk lenni valakik, akkor ugye mivel ragaszkodtunk ahhoz, hogy legyünk valakik, mert ez normális, mondtam azt, hogy gyermeknek szüksége van arra, hogy legyen valaki. Tehát az ember ragaszkodik az ő valakiségéhez, és a valakiségének a megtartása érdekében sötét titkokat halmoz és rejteget, amelyek belülről gyilkolnak minket, és amelyek révén teljesen kiszolgáltatjuk magunkat a halál angyalának. Na, ezt kéne valahogy megérteni, ezt az első bekezdést, hogy hogyan kerül bele az ember a titkokba, és a titkok, a rejtett dolgok, amiről Jézus is beszél, hogyan tudnak megölni minket. A probléma az, hogy nem csupán megölnek minket, hanem, mint tudjuk, a mi rejtett dolgaink, a titkaink, a felszín alatt elrejtett dolgok nem csak minket pusztítanak, tesznek pusztává, ugye? Ahogy Jézus mondta, hogy meszelt sírok vagytok, ugye? Tehát belülről sivatag, belülről ugye pusztulás van, puszta van, hanem az a probléma ezzel, a rejtett dolgokkal, hogy azt mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj. Most ha az én szívem halott, ha én meg vagyok halva, ha az én szívemben pusztulás van, amikor én a szívemből szólok, ja, én a szívemre hallgattam, persze, csak mi van a szívedben? Amikor a szívemből szólok, akkor én is pusztulást beszélek. Tehát, hogyha bennem, az én szívemben gyilkosság van, és abból a gyilkosságból ugye megnyilvánulok, akkor én mit teszek? Gyilkolok. Kifelé én is gyilkolok. Gyilkolom az ártatlant. Gyilkolom a gyermeket. Nem tudom, mennyire követhető mostanig ez. Lehet egy picit ilyen összevicceságnak tűnik, de teljesen bízom abban, hogy a végére ki fog kerekedni, és aki hallgatja, meg is fogja érteni, hogy miről van itten szó. Tehát A bűn az életellenesség, a tévelgés, ez a hazug valakiség. Amikor én egy hazug értékrend szerint akarok lenni valaki, akkor én bűnt halmozok. Vannak nekem ilyen belső elfolytásaim. Rejtett, titkos dolgokat fogok én végrehajtani. És azokat ugye titkolom és elrejtem, mert szégyellem ugye, hogy valaki meglássa, hogy én mit csináltam. De én mit csináltam azt, amit csináltam? Hát frusztrációmban. Nem volt örömöm. Mert a hazug értékrend, amiben én beleszülettem, és amiben én fel kellett nevelkedjek, nem adott nekem olyan örömöt, amire én voltam teremtve. Érthető? Tehát a mindenható Isten örömre teremti az embert. Örömre lettünk mindannyian teremtve. Csak ez a hazug értékrend, ami szerint működik az Európai Unió, a Világunió, Magyarország is, az egész világ, ez a hazug értékrend nem teszi lehetővé számunkra, hogy teljes legyen a mi örömünk. Márpedig Isten azt akarja, hogy legyen teljes a mi örömünk. Ezt a kívánságot bele is oltotta a szívünkbe. Tehát nem ilyen szérummal, mint a Covid elleni oltást, hanem ő a lelkünkbe ezt beleoltotta, tehát benne van már alapból a lelkünkbe. Hogy vágyunk arra, hogy az örömünk teljes legyen. De egy hazug értékrendben, emberek, a hazug értékrendben nem lehet teljes a mi örömünk. Érthető? Tehát egy hazug világban, egy hazug értékrend szerint, egy hazug társadalomban, egy hazug civilizációban nem lehet teljes a mi örömünk. Nem tudjuk az örömöt úgy megtapasztalni és megélni, mint ahogy Isten elképzelte. Ekép örömöket kezdünk vadászni. Olyan módon, ami nem legális, úgymond. Törvénytelen. Azt mondja, hogy hát ez nem törvényes. Összefeküdtél a másik feleségével, nem törvényes. Hazugtál, loptál, nem törvényes. És valahányszor törvénytelen dolgot követsz el, érzed azt, hogy ez nem jó, helytelen. A szívedben is érzed, ez helytelen. Nem volt jó, amit csináltál. Igen ám, de szégyellet. Szégyellet. Nem mered megvallani, nem mered a felszínre hozni. És itt jön be a lényeg. Amikor mi olyan dolgot követtünk el, ami életellenes, avagy bűnös, ami a szívünkben lapul, és azt nem hozzuk a felszínre, az bent belül megfogan. És itt le is írtam itt később, hogy, úgy állítja be a vallásos világ Istent, mint egy ilyen szadistát, aki örömét leli a mi szégyenünkben. Tehát azt hisszük, hogy Isten akarja, amúgy ez igaz, de mi azt hisszük, hogy Istennek teszünk szívességet, hogy a koszos szívünk tartalmát a felszínre hozzuk, avagy megvalljuk a titkainkat, a rejtett dolgainkat, a bűneinket. Nem, emberek, ez nem így van. Azt, hogy én megvallom az én titkaimat, a nyomorúságomat, a bűneimet, azt nem Istenért teszem, hanem magamért, mert amit én a bensőmből a felszínre hozok, és megvallom, az már kijön, a felszínről már letörölhető. Isten is le tudja törölni a felszínről, a mélységből nem tudja letörölni. Hogyha én mélyen legbelül tartom az én titkaimat, az én bűnös dolgaimat, azt nem tudja Isten kipucolni, de hogyha én kívánom, hogy meglássam, mi van a szívem mélyén, és Isten nekem megmutatja, és a felszínre jön, akkor megvallom. És ahogy megvallottam, le is tudja törölni, meg is tud szabadítani. Tehát azért javasolja Isten, hogy valljuk meg a mi bűneinket, a mi tévegéseinket, a nyomorúságunkat, hogy tudja azt ő lemosni rólunk. Lemosni rólunk. Viszont aki nem vallja meg, az, mint mondtam, annak a szívében maradnak a rejtett dolgok, a titkos dolgok, a bűnös dolgok, az életellenes dolgok. Elpusztítják őt elsősorban, de mivel, hogy ő elpusztult, az ő szíve tönkre van menve, ezért ő is pusztulást cselekszik, azáltal, hogy vádolja embertársait. Az élet ellenes dolgokkal, tehát az a legnagyobb baj, hogy szeretnek szívünk legmélyén rejtőzködni. És hogyan lehet a legeslegkönnyebben elrejteni a bennünk lévő bűnt, a bennünk lévő gonoszságot? Hát úgy, hogy másokat vádolunk. Így van-e? Őszintén. Tehát amíg én másokat vádolok, kifelé mutogatok, nem kell azzal foglalkozzak, mi van az én belsőmben. Tehát ha vádolok, ha vádoljuk egymást, te az a bizonyítéka, a legfőbb bizonyítéka annak, hogy súlyos, súlyos életellenes dolgok vannak a szívünkben, amelyek szeretnek rejtőzködni. És az igazság az, ezt már többször mondtam, hogy vannak olyan művészek, akik nem tudják, hogy mit cselekszenek. Olyan értelemben, hogy Isten használja őket, mert ők használhatók. Van bennük büszkeség, van bennük hiúság, de egy képmutató vallási vezetővel szemben a művész még mindig sokkal-sokkal jobban használható Isten kezében. Mert ugye olyan alkotásokat hoz a felszínre, ő azt gondolja, ezt ő találta ki, ezt ő írta, ezt ő szerkesztette, közben nem. Csak Isten használta. Alkalmas eszköz volt Isten kezébe. és ezért olyan alkotások is születnek, többek között filmek is születnek olyan alkotások, amelyek kiválóan tudják az embert szembesíteni azzal, hogy mi van az ő szívében. Ez hatalmas dolog, mert aki tud szembesülni azzal, mi van benne, mert ugye mondtuk azt, hogy mindenki csak azzal fog elszámolni, ami benne van, az ő lelkében van. Azzal, ami a komámasszony lelkében van, azzal ő kell elszámoljon, nem én. Érthető? Tehát vannak olyan alkotások, amelyek a felszínre hozzák, és segítenek nekünk meglátni, szembesíteni minket azzal, szembesülni azzal, hogyha én valami hibát elkövettem, bármilyen hibát elkövettem, bármilyen életellenességet elkövettem, a legrosszabb dolog, amit csinálhatok, az, hogy azt én elrejtem. Elnyomom valamivel. Például pozitív gondolkodással, meditációval, valami mantrával, valamilyen babonás imával, valamilyen jó cselekedettel. Ezt szoktuk csinálni. Tehát van egy ilyen hazug hiedelem, egy sátáni hiedelem a mi fejünkben, hogy ha valami rosszat csináltunk, akkor az a legegyszerűbb megoldás, hogyha csinálunk utána jót is. Például ugye vannak az híres adakozó emberek, nagyon sokat adakoznak mindenkinek, és de közben megy tovább a bűn. Tehát például most itt a Székelyföldön a legdivatosabb adakozás, ugye, és adakozók, azok, akik ugye nagyon sok pénzt csinálnak a fából, tehát aratják az erdőt, tehát alatomos dolgokkal pénzt csinálnak, és azzal nyugtatják meg a lelkismeretüket, hogy tegyük fel az árvagyártó iparnak adakoznak. Annak az iparágnak, amely árvákat gyárt, ugye adakoznak. És így megnyugtatja az ő lelkismeretét, hogy jaj, hát ő teljesen oké, mert ő segített a múlt évben is nagyon sokat, nem tudom én, melyik árvaháznak, melyik alapítványnak, melyik intézménynek, nem emberek. Ezek a lelkek mind elkároznak. Akik azt hiszik, hogy adakozással, jó téteménnyel, segítséggel jóvá tudják tenni az ő bűneiket, azok mind elkároznak. Azok a lelkek mind kárba vesznek. Miért? Azért, mert ha én neked segítek és adok neked pénzt, meg különböző adományokat, meg tudom én mi, attól még a bűn, az életelenesség még mindig a szívemben marad. És az választ el engemet Istentől, nem az, hogy nem adakoztam. Eddig sem az volt az én problémám, hogy nem adakoztam, az én problémám az volt, hogy súlyos bűnöket követtem el. Paráználkodtam, loptam, hazudtam, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ez választ el engemet Istentől, nem az, hogy nem adakoztam. Tehát egyértelmű, az adakozással, a jótéteményekkel nem lehet jóvá tenni a bűnt. Isten nem azt mondja, hogy adakozzunk, tehát bármit csináltál, összejöttél a szomszéd feleségével, amíg a szomszéd, mit tudom, éppenséggel üzleti úton volt, paráználkodtál, akkor csak mit tudom én, küldjél el, nem tudom, egy bizonyos összeget valakinek a számlájára, és azzal minden el lesz felejtve. Nem ezt mondja Isten. Azt mondja, hogy hozd a felszínre, vald meg őszintén, szembesülj és vald meg Isten és ember előtt, és szabaddá teszlek, megszabadítalak. Ezt mondja az élő Isten. Viszont aki nem teszi, a benne lévő titkokat, életlenességet, sötétséget, hogyan tudja eltakarni más bűnökkel, újabb bűnökkel. Tehát hogyan lesz valakiből sorozatgyilkos? Hát úgy, hogy ahogy a múltkor is elmondtam, mivel a nővel mi történt Amerikában, megölt valakit, és hát azt mondja, hogy a rendőrség eltakarította a nyomokat, nem akarták úgymond elkapni, hanem hagyták, hogy csinálja azt, ami volt az ő szívében, és többször gyilkolt. Tehát hogyha az embert nem éri számonkérés, akkor ő megerősödik a bűnben, mert a bűnben nem ad az ő szívében eltakarva, és ott, mint egy ilyen mag, egy ilyen búzamag, vagy ilyen konkolymag, megfogan az ő szívében, elkezd csirázni, és növekedni, és növekedni, és növekedni. Tehát bűnt a frissiben a legkönnyebb kiírtani, az életlenességet a szívünkből, a gondolkodásunkból frissiben a legkönnyebb kiírtani. Hogyha frissiben az ember nem teszi, meg nem írtja ki, akkor benne marad. És a bűn bűnszül. Jakab apostol nagyon szépen, nagyon találóan fogalmazza ezt a levelében. Azt mondja, hogy senki sem mondja azt, hogy amikor kísértetik, hogy Isten kísért engemet. Mert az Isten gonoszsága nem kísért minket. Hanem mindenki kísértetik, mindenki akkor van kísértve, amikor vonja és édesgeti az ő tulajdon kívánsága. Tehát akkor vagyunk kísértve, amikor a testünk kívánságát hajtjuk végre. Azt mondja, hogy azután a kívánság megfoganván, hogy a szívünkben bűnt szül, életellenességet szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Talán te nemsz. Tehát akiket haragudott Jézus, a farizeusok, a képmutató írástudók, azok számukra a bűn, ugye, halált nemzet. Tehát ők azt mondja, hogy ti meszelt sírok vagytok, kívülről jól néztek ki. Gyönyörű szép rojtok, meg bojtok vannak, meg minden a ruháitokon, meg mindenki tiszteltiteket, mindenki felnéz rátok, de telve vagytok ilyen, tehát bűnökkel, ugye, kigyóval, békával, mindennel. Kívülről szépen vagytok meszelve. De mivel, hogy ti bűnököt lepleztek, ugye, a vallásossággal, meg az éges szólással, meg a tórával, ezért a bűn ott van bennetek is, ott burjánzik. Tehát ott van bennetek érintetlenül, mint a gyomnövény, amit nem tépnek ki, ugye? Ott van bennük, és növekszik, ott van bennünk, és növekszik. Tehát ugye értek, mert a bűn az tényleg halált szül. Tehát hogyha megfogan a szívünkben, és hagyjuk, mert azt szokták mondani, hogy jaj, hát hibát követtem, mert jaj, hát időre van szükségem, nem. Ugye értek, mert ez a legnagyobb csapda, amikor azt mondja az asszony, vagy a férfi, időre van neki szüksége, miután paráználkodott. Az idő arra kell, hogy megfogadjon benne a bűn, és elterjedjen. Hogy ő teljesen paráználvá tegye, teljesen megölje az ő lelkét, teljesen megölje az ő szívét. Miután ő meghalt, úgymond lelkileg meghalt, ő is már gyilkolni fog. Tehát bűnt bűnnel leplez, bűnt bűnnel leplezünk. Ezt szoktuk csinálni. Vannak nagyon kemény alkotások, régebben megnéztem egy sorozatot, én sem szeretek egy filmeket ajánlani, de tényleg van egy-két olyan film, amit, hogyha az ember lélek által néz, akkor meglérti, szembesül azzal, hogy mi van benne az ő életében is. Meg tudja látni, hogy milyen rejtőzködő borzalom van az ő szívében. És aki meglátja, hogy mi van az ő szívében, az boldog ember, mert az esélyt kap arra, hogy megszabaduljon. Kiírtsa azt az ő szívéből. Isten segítségével nyilván, mert ez embernek lehetetlen. Tehát Isten nem azért akarja, azért nem azért javasolja, nem azért mondja, hogy, mert azt mondja Jakab apostol, hogy ő arról is beszél, hogy beszél Pál apostol, hogy miért van betegség, miért van gyengeség, miért van erőtlenség köztetek, azért, mert bűnököt takargattok. Tehát egyértelműen kijelenti, hogy azért van betegség, mert hazugságban, bűnökben vagyunk, azt takargatjuk, egymásnak hordozzuk a déli gyümölcsököt, a narancsot, meg a banánt, meg a pudingot, hogy gyógyuljon meg, de közben nem az kéne neki, hanem neki szembesülnie kéne hallja az igazságot, hogy a bűn a felszínre jöjjön, a bűn, ami őt fogva tartja, és a bűn, ami őt megbetegíti. De mi mit csinálunk? Jaj, hát kórházba, és fizetünk az orvosnak? Nem. Nem kéne semmit sem fizetni az orvosnak, kórház sem kéne, csak annyi kéne, hogy az ember, a beteg szembesüljön azzal, hogy milyen rejtett dolgok vannak az ő szívében, és Isten meggyógyítaná. Ezt mondja ő, és meg is teszi. De hogyha nekünk nem kell, mert ugye az ember szégyelli. Az ember, hogyha a bűnt elköveti, szégyelli, tehát senki sem dicsekszik azzal, te loptam egy tyúkot tegnap este. Vagy persze a Szodomában és Gomorában én amúgy ugye abban a mélységben is benne voltam, hogy én dicsekedtem a bűnnel. Vagy fiatal korunkban a férfiak mit csinálnak, a nők is? Dicsekednek a bűnnel, dicsekszünk a paráznasággal. Azzal dicsekedtünk, hogy mit tudom, hogy ki hányszor végzett öngyelítést gyermekkorunkban, ugye fiatal korunkban. Ilyen is volt emberek, ez az igazság. Tehát erény volt a bűn, de akkor legalább őszinték voltunk. Akkor legalább őszinték voltunk, és mivel hogy őszinték voltunk, tehát felvállaltuk, szembesültünk annak a következményével. És amikor jött a törvénynek az ismerete, akkor megmutatta, hogy figyelj meg, Attila, ezért vagy beteg, ezért vagy nyomorult, ezért vagy fájdalomban, ezért omlottál össze a bűnök miatt, amit ugye a szívedben hordoztál. Ezért mondta Jézus, hogy a szajhák, ugye ők hamarabb, tehát a szajhák, ugye a paráznanők, a vámszedők megelőzik a vallásos embereket, amelyek országában. Főképp, hogyha vallásos ember be sem fog oda kerülni, akkor persze megelőzik őket a mennyek országába. Egyértelmű, nem? Tehát, hogyha valaki nem fog bejutni a célba, akkor persze a paráznanő és a vámszedő, aki a bűnei miatt összeomlik és Istenhez fordul, hát akkor az meg fog előzni őt a mennyek országában. Tehát sokkal veszélyesebb a szenteskedés, mint a szentségtelenség. A Lator megmenekült, a paráznanő megmenekült, a samáriai asszony megmenekült, a kánaáni asszony megmenekült, a római századosnak Isten kegyelmében volt része, pont, stb. Miért? Ők nem leplezték, ők ebben voltak, ők abban hittek, ők azt vállalták, és végül, amikor megláthatták, hogy miért voltak ők abban a nyomorúságban, megmenekültek. Ők nem akartak mást mutatni, mint ami volt. Tehát ők nem csupán bűnben éltek, hanem bűnvallásban is, olyan értelemben, hogy ők azt vállalták és nem rejtegették. De ugye mi a, Tehát a vallásos emberek, ugye, akik ragaszkodnak ahhoz a szent képhez, hogy jaj, mi ezt csináltuk, meg azt csináltuk, és mi már jók vagyunk, azok úgy követnek el bűnöket, és ez ugye az rám is érvényes, hogy azt leplezik. Leplezik a jósággal, leplezik a Bibliával, leplezik a gyülekezettel, leplezik a vallással és mindennel. És akkor az ilyen emberek ugye mennek vissza az ilyen testi jóságba, hogy testileg ugye külsőképpen akarnak ők jók lenni, miközben belülről rohasztja őket az élet ellenesség, avagy a bűn. Mit lehet erről még mondani? Ennyit. Ennyit szerettem volna. Két dolog. Tehát nincs olyan titok. Az, hogy nincs olyan titok, ami ki ne derülne, ez jó hír. Mert hogyha például valakit elkapnak, miközben lopott, vagy gyilkolt, az ember hiába gyilkolt, ő még mindig esélyt kap az életre. Bekerül a börtönbe, az ő bűne a felszínre kerül, és neki szembesülnie kell azonnak a következményeivel. Persze annál jobb, mindig kell tebben szembesül az ember, mert Amerikában, meg Svédországban, meg ilyen helyeken a börtön az izi, nem tudja, vakációnának. Színes televízió, minden, tehát megmaradnak ők a bűnben. Hiába, hogy elfogták őket, börtönbe zárták, nézik továbbra is a színes televíziót is, a híreket, meg minden, és még több szemetet lapátolnak rá a bűnre. Tehát nincsen őszinte megbánás, full luxus van, full kényelem, 10 év börtön, de 10 év szabadság, tiszta ingyen kaja, pia, minden. Ez van. Viszont ugye a keleti börtönben, a keleti blokkban nem ez történt, és nem is ez történik még mindig. Azért elég kemény a börtön. Az embernek van lehetősége szembesülni. Tehát az, hogy kiderülnek a titkok, ez jó dolog. Tehát nem annak a tolvajnak van szerencséje, akit elkaptak, miközben lopott, vagy rajta kapták, vagy elkapták, mert hamis tanúságot követett el, vagy bármilyen bűnt követett el, és bezárták a börtönbe. Tehát ha akarom mondani, hogy neki van szerencséje, ő járt jól. Persze mi azt gondoljuk, hogy jaj, hát ezt megúsztam, bűnt követtem, és megúsztam. Nem. Jobb lett volna, ha nem úszod meg. Jobb lett volna, ha találkozol a törvénnyel, mert akkor úszad volna meg azt, hogy a lelkedet elveszítsed. És ezért veszélyes ugye az amerikai világ, amit próbál mostan, ugye, hogy terjeszt a média, és ami mostan háborúzik a keleti világgal, nem akarom felemelni az Oroszországot sem, de ott legalább van törvény, ott még van lehetőség a szembesülésre. De a nyugati világban nincsen lehetőség erre. Tehát a nyugati világ jobb a testnek, de rosszabb a léleknek. Nyugaton nehéz üdvösségre jutni. A lélek nem tud megszabadulni. Keleten, a keleti szigorban, ugye, ami van, ami az orosz, amelyet az orosz blokk képvisel, ott még erre van lehetőség. Van az a film, hogy áldott légy te börtön. Nézd meg azt a filmet. Richard Wurmbrandnak az élete ugyanazt mutatja, hogy emberek a börtönben, akiket ugye, akiknek a titkuk a felszínre jött, és bezárták a börtönbe, és jött az ítélet, és jött a számonkérés, azoknak az embereknek még mindig volt lehetőségük arra, hogy megszabaduljanak véglegesen a szívük tartalmától, ami halál. Volt egy olyan történet, hogy egy hölgy, most hogy tisztább legyen, miről van szó, mert jobb, mert Jézus is ugye úgy beszélt, én mostanig mondtam egy csomó elméletet is, lehet, hogy nem a leghelyesebb volt a megközelítés, pont ezért. Így is érthette valaki, aki megérthette, de ahhoz, hogy megértsük, van egy történet, egy hölgy megy haza a pasiával, ugye jó buli volt éjszaka, táncoltak, ittak, minden, jó buli volt, mentek hazafelé az autóval, az autóban is énekeltek minden, és egyszer csak az történik, hogy nagy csattanás, elütöttek valakit. És hát egy biciklis ember volt, és amikor meglátták, hogy mi történt, azt mondja a férfi, hogy hát, hú, ez veszélyes. Mert a nő mondta, hogy hívjuk fel a rendőrséget, hívjunk ki a rendőrséget, hogy mi történt. És azt mondja a férfi, ez kizárt dolog, hát egész éjszaka ittam, börtönbe zárnak, mit tudom én mi, fogták a holttestet, bedobták a tengerre. Eltüntették a nyomokat, de úgy eltüntették a nyomokat, hogy senki nem tudta meg, hogy mi történt, sőt, úgy eltűnt a hulla is, hogy a tengerbe köveket helyeztek az ébe, hogy nem, tehát nem találták meg a hullát. Igen ám, de eltelt tizen nem tudom én hány év, és a férfi egyszerűen nem tudott elszámolni lelkismeretével. Tehát a maga a bűn, ugye a titok egyfolytában jött a felszínre. Ő próbálta alkohollal, próbálta szexel, próbálta jóházassággal, próbálta vallásoskodással, mindennel próbálta a férfi ugye eltakarni a bűnt, de nem tudta eltakarni. És végül azt mondta a nőnek, hogy te figyelj meg, én döntöttem, én ezt fogok írni egy levelet annak az özvegynek, mert azóta is keresi a férjét, várja a férjét haza, aki ugye nem ment haza, mert mi elütöttük, megöltük őt. És a nő megjerett, mert ő már benne volt ebben a jó életben. Neki is ugye volt egy férje, meg egy gyermeke, tehát úgymond rendbe jött az élete. De nincs, ahogy rendbe jön az embernek az élete, mert a rendes élet mire van építve? Hazugságra, életlenességre, gyilkolásra. És ugye a titok egyfolytában felszínre jön, ez pont olyan, mint ahogy szoktam mondani, hogy Gergyóban ugye mivel rossz az infrastruktúra, hála Istennek, ugye nem azzal foglalkoznak annyira az emberek, ott, ahol nincsen kezelve az aszfaltból bújik ki a fű, az élet jön ki, a fa nő ki az aszfaltból, a betonból is. Ilyen az élet. De ugyanígy a bűn is úgymond a felszínre jön, mert maga az élet a felszínre, az életnek a törvénye a felszínre taszítja. És ez a férfi 10 év után is nem tudott elszámolni a lelkiismeretével, és oda ment a hölgyhöz, hogy a volt csajához, hogy te, én fogok írni egy levelet, csak akkor a csaj megjelent, hogy te ilyet nem tehetsz, ezt nem akarom megtenni, mert nekem rendben az életem, ugye férjem van, gyermekem van, meg minden. De azt mondja, nem tudsz lebeszélni, én elmentem, meg minden, és közben ugye addig dulakodnak, hogy a hölgy megöli ezt a férfit, megölte ezt a, ugye az emberkét, ugye, aki tulajdonképpen most mi történt vele? Hát a gyilkosságban, a bűnben kellett, hogy meghaljon. Ő nem tudta azt a felszínre hozni, nem tudott attól megszabadulni. Átvitte a túlvilágra, magyarul, ez történt vele. A nő megölte őt. Tehát a nő is, ugye, mivel hogy nem vállalta fel, hogy te igen, ez van, tehát ezt ugye akkor közösen dobtuk be a tengerbe, közösen nyírtuk ki, akkor ezt valljuk meg, hogy szabaduljunk meg ettől a tehertől. Akár börtönben, akár hogy valamiképp szabaduljunk meg, vezekeljünk inkább, de a lelkünk szabaduljon meg ettől a súlyos tehertől. Ne kelljen ezt átvegyük a túlvilágra. Persze ez az opció szóba se jött, ugye, mert a modern társadalomban, nyugati társadalomban az ember bármilyen rosszat csinál, mit csinál? Eltitkolja, eltakarja azt. Ezt csináljuk mindannyian. De amit eltitkolunk és eltakarunk, az ottan bent a legmélyen minket megrohaszt, szó szerint megöl. És mivel minket belülről megöl, mi is halált terjesztünk. Részt veszünk a hazugságba, részt veszünk a kompromisszumokba, részt veszünk mindenbe, és erre épül a nyugati társadalom, emberek. Úgyhogy lehet drukkolni Amerikának, hogy Oroszországot legyőzze, ugye, nem tudom, milyen fegyvereivel. Az maga halál, Szodoma és Gomorra, itt jóformán senki nem fog megmenekülni. Szóval megölte, tehát mi történt, mivel, hogy azt az első, tehát nem tartott ki amellett, hogy te ne ragudjál ezt, én ebben nem veszek részt. Nem fogom a nyomokat eltakarítani, inkább felvállalom, inkább megvallom, mint hogy ebben részt vegyek, mivel a titkot, a bűnt lenyomta, elnyomtatta egy házassággal, egy jó munkahelyjel, jó szexel, jó bulikkal, karrierrel, ugye elnyomtatta a bűnt, ezért ugye az történt, hogy attól nem szabadult meg. Rabja volt a bűnnek. Hiába, hogy 10 éven keresztül próbált nyugalomban lenni, ugye úgy, ahogy tudott, alkollal, meg különböző ilyen pótszerekkel, örömökkel, amit kínál a társadalom, de előbb-utóbb csak jött a számonkérés. Jött a férfi, és mondta, te én ezt muszáj letisztázzam, mert ez engemet nem hagy nyugodni. Már túl vagyok mindenen, kábítószeren, drogokon, alkoholon, meg mindenen, de még mindig nem vagyok nyugodt. Nincsen békességem. És mivel, hogy a nő még most sem akarta, ugye, te azt mondta, hogy már ilyen, tehát mivel, hogy nekem már jó az életem, megölte a férfit. És ugye a történet ugye arról szól tovább, hogy hát ugye a sors tovább úgy hozza neki is, hogy szembesülni kell, de most már neki duplán kell szembesülni, mert kétszeresen gyilkos. És jön a számonkérés. És még mindig menekül, még mindig nem azt mondja, hogy te, elrontottam, az élet ellen mentem, gyilkoltam kétszer is. Én is gyilkos vagyok, megérdemlem, hogy meghalljak. Vállalom a számonkérést, vállalom a szembesítést, vállalom a törvényt, csak hogy legyen békesség a lelkemnek. Nem ezt választotta, hanem az, hogy még egyszer gyilkolt, harmadszor is gyilkolt. Érthető, emberek, hogy erről próbáltam mostanig beszélni, hogyha az ember az életelenességet, a bűnt eltakarja az ő szívében, azt halmozza, a bűn az még több, amikor megfogan, az is gyümölcsöt terem. Egyes bűnök, 10 annyit, 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit. Ez történik, és minél tovább tároljuk a lent, ugye a szívünk legmélyén, a talajban, ott ő szépen ott a titokban, a langyos melegségben ott szépen terjeszkedik és növekszik, és teljesen hatalmába keríti az embert. És amikor már teljesen megtelt az embernek a szíve az életellenességgel, akkor ő már, már kifelé is életellenességet ad. Tehát továbbra is gyilkolni fog. Ő is gyilkolni fog. Hát az ő szíve már le van gyilkolva a bűn által, amit nem vallott meg. Tehát bárki hallja ezt, ez egy nagyon kemény dolog, kényes dolog. Én nem azt mondom, akkor most csináld ezt, vagy csináld azt. Mindig csak azt tudom mondani, azt tudjuk mondani, hogy ha szabadulni akarsz, ha igazi békességet akarsz, fordulj az élő Istenhez, hívd segítségül Jézus Krisztus nevét, az ő szavait, és meg fog szabadulni, Isten megszabadít. Tudja, hogy hogy tud téged megszabadítani. De ha tovább fogod tárolni a bűneidet, a múltadat, a titkos múltadat, akkor fennáll a veszélye annak, hogy úgy fogsz meghalni, úgy fogod bevégezni a földi életet, hogy a bűnök, az életlenesség megmarad benned. Tehát átviszed a halált a túlvilágra, a halálba. Az maga a pokol. Ügyelj, mit csinálsz. Ügyelj, mit csinálsz. Még egyszer hangsúlyozom azt is, tudom, hogy valaki azzal vádol, hogy ismétlem. Igen, ismétlem. Nyomatékosítom. Nyomatékosítom. Még egyszer hangsúlyozom azt is, hogy Isten nem azért kéri tőlünk, hogy először is kérjük tőle, hogy megmutassa, mik a mi akadályaink, a mi bűneink, a mi bennünk, a szívünkben lévő életellenesség. És hogy valljuk meg, mert ő örömét leli a mi szigyenünkben. Nem. Ő azért kéri meg, hogyha valamit a felszínre engedünk, az ő kegyelme által, az ő jelenlétében, attól mi meg tudunk szabadulni. A bűnvallásra nem Istennek van szüksége, hello, hanem neked és nekem, mindannyiunknak. Mert a bűnvallás azt jelenti, hogy felszínre jött és lemosta rólam. Ti már tiszták vagytok a szavak által, amit tőlem hallottatok. Amiket én mondtam nektek, mondta Jézus. Legtöbben nem is ismerjük ezeket a szavakat, ugye? Nem érdekel minket. Inkább YouTube-ozunk és Facebook-ozunk. Pedig azok a szavak, amiket ő mondott, szembesítene minket azzal, hogy mit követtünk el. És milyen opcióink vannak, hogy megszabaduljunk és teljesen megbéküljünk az élet szerzőjével, az élettel, még mielőtt átmennénk a túlvilágra. Hát aki magával viszi a rejtett dolgait, a titkokat túlvilágra, annak annyi. És erre sokkal nagyobb lehetőség van a nyugati társadalomban, Nyugat-Európában, Amerikában, Szodomában és Gomorában, mint ugye keleten, a keleti társadalomban. Ezért esküszik össze most a világ, látjátok, mi történik? Most mindenki panaszkodik, hogy mennek fel az árak, üzemanyag, nem tudom én milyen árak, de mindenki tüntetett a békét, mindenki tüntetett a keleti blokk ellen. Mindenkinek Amerika kellett valami, Amerika, nyugati álom. Ugye ez történt. De közben a nyugat ezt csinálja. Megöl, megtart a bűneidben. Ott van lehetőség elkerülni a szembesülést. Amikor Nepálban voltam, találkoztam ott egy orosz orvossal. Az az ember, tehát teljesen szét volt csúszva. Ott, amíg ott voltam, beszélgettünk, ahogy adta Isten, én próbáltam egyrészt vigasztalni, vagy nem is tudom pontosan, hogy beszélgettem úgy, ahogy Isten adta, próbáltam segíteni neki. Ő menekült volt, Oroszországban valami hülyeséget elkövetett, és elmenekült Oroszországból. És Nepálban mi volt? Szabad volt? Nem. Alkoholista és drogfüggő volt. Alkoholista és drogfüggő orvos. Ez volt Nepálban. Egy érdekes történet. Nincs olyan titok, ami kine tudódnék, azt mondja Jézus. Nincs olyan titok, ami kine tudódnék, nincs olyan rejtett dolog, ami a felszínre ne jönne. Ha másképp nem, a lelki ismeret ugye a felszínre nyomja, és megöl, megfojt. És a tét tényleg a lélek, itt semmi más. A test nem használ semmit. Miért titkolózik az ember? Azért, mert a testét félti. Azt a hamis imidzst félti. Jaj, hát én igazgató vagyok, én polgármester vagyok. Nem tudódhat ki, hogy én mit csináltam, inkább megfojtam a barátomat, fejbe lövöm az asszonyt, és elkövetek még egy csomó bűnt, csak nehogy a hazug én képem meghaljon. Így van-e? Tehát a hazug én kép tartja az embert ebben tehát a bűnökben. Mert hogyha az ember megérteni annak a súlyát, mit mond Jézus, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít, a test mindenképpen kukacok megeszik. Ha te ahhoz ragaszkodsz, ahhoz a testi én képhez, amit te kialakítottál, az a hazug én képhez, akkor a lelked a bűneidben, a bűneid rá lesznek tapadva a lelkedre, és úgy fogsz átmenni a túlvilágra. Ez a kározat, emberek. Tehát ugye most elmondtam kétszer, háromszor, ötször, példával is megmutattam, hogy értsétek meg, hogy itten többről van szó, mint valamiféle vallásosság. Itt többről van szó, mint a Biblia, vagy a mit tudom én, a bármi. Itt a lelkedről van szó. És akinek fontosabb az imidzse, az a hazug imidzs, amit ő itt összerakott, ja, én erkölcsös nő anyuka vagyok, erkölcsös apuka, meg jó polgármester, meg nem tudom én mi vagyok, akinek fontosabb az emberek dicsérete, mint az, hogy békében legyen Istennel, azok a lelkek mind el fognak égni. Tűzre vettetnek, ahogy mondja Jézus. Tűzre vettetnek. Kemény dolog. Ezek körülbelül ilyen szavak miatt kellett Herodes levágassa, tehát elfogassa Jánost, és börtönbe, tömlöcbe vettesse. Mert keményen szólt ő is. Ilyen dolgokat is ő is értette, Herodes is értette, tudta, hogy minden szava igaz Jánosnak. Ő ezt tudta. Tudta, hogy minden, amit mond János, az minden igaz. Minden, kivétel nélkül. János volt Herodesnek a lelkiismerete, amit magából kitaszított. És veled is ez fog történni. Mindenkivel ez történik. Ha megtagadod a lelkiismereted, akkor kívülről fog vádolni emberek által, különböző élethelyzetek által fog vádolni téged. De még ez is kegyelem, mert amíg vádolva vagy, egyszer csak megtörsz, és belátod azt, hogy hazug vagy, szíved ellen mentél, akkor megmenekülhetsz. A lator, a kereszten megmenekült. Te meg fogsz menekülni. Vagy tovább ragaszkodsz ahhoz a szent imidzshez. A szent vallásos bácsi, a szent vallásos néni imidzshez, hogy jaj, milyen ügyes kis anyuka voltam, milyen ügyes kis apuka voltam. Tovább ragaszkodsz ehhez, vagy őszintén Isten elé állsz, és először vele ezt megbeszéled, mert ő ad hozzá nem csupán látást, hogy meglássa, mi van a szívedben, hanem ad bátorságot is, hogy engedd a felszínre, engedd el. Ne félj attól, hogy megszigyenülsz, nincs veszíteni valót. A test nem használ semmit. Ne a testi imidzst akard megtartani, mert akkor el fogsz veszni, kárba fog veszni az a drága lélek, aki benned van. Ne engedd, hogy kárba vesszen, inkább engedj el mindent, engedd el a büszkeséget és mindent. Hozd a felszínre, kiírd Isten segítségét, hogy hozd olyan felszínre hozhast, megvalhast Isten és ember előtt, és hűséges az Isten, és meggyógyít, begyógyítja a sebeidet. Szégyened sem lesz, nem fog érdekelni. Ha valaki engemet azzal vádol, hogy ilyen voltam, olyan voltam, ezt csináltam, azt csináltam, akkor mit mondok erre? Igazad van, hát te vagy a bizonyítékom arra, hogy szükségem van Istenre. Hát ha nem volna igaza az én vádlóimnak, hogy én gazember vagyok, hazug vagyok, vagy olyan vagyok, amilyen vagyok, ha nem volna igazuk, akkor nekem nem lenne szükségem Istenre. Nem volna szükségem Jézus szavára, az ő erőteljes beszédére, ami megmos. Persze, mivel hogy igazad van neked, aki engemet vádolsz, ezért van nekem szükségem az élő Isten kegyelmére minden nap. És még el sem bízhatom magamat, mert látom, érzem, hogy a testemben milyen indulatok uralkodnak. Két ember lakózik bennem, ahogy mondta Pál apostol, a testi és a lelki ember, és ez a kettő harcol egymással, mint az indián mesében is. Töv is adatot az oldalamban, nehogy elbizakodjak, nehogy felfúlalkodjak, mert hatalmas kijelentések vannak. Nehogy azt higgyem, ezek a kijelentések az én kijelentéseim, nem. Az élő Isten ajándéka minden egyes szó, ami igaz, és amiben szabadulás van mások számára is. Az nem az én érdemem. Megkérek szépen, hagyjátok abba a dicsérgetést, nincs nekem szükségem. Sem világokra, sem lájkokra, semmire. Tényleg ezt teljesen komolyan mondom. Nem az én érdemem semmi, amit mondhatok, hanem az irgalmas Istené, az ő tiszta beszédéi, amit ő nekünk ajándékba adott Jézus szavai által. Abban van szabadulás, emberek, abban van élet, abban van feltámadás. Annak, aki kéri tőle, aki a testi életét akarja megmenteni, még mindig azt próbálja retusálni, szépíteni, azt az embert nem lehet megmenteni, mert már túlságosan testivé vált a lélek, túlságosan meg el van torzulva, menthetetlen. Isten könyörüljön mindenkinek, aki adta ezt a felvételt, ezt a videót, hogy megértse, hogy mi a szabadulás útja, mi a problémának az igazi, valódi forrása. Nem az oroszok, nem az amerikaiak, nem a pápas, nem is a Soros György, hanem a te szíved tartalma, amelyet, ha a kereszt elé viszel, akkor megszabadulsz. És elmondom, hogy mit javasol Jézus, akit érdekel, szívlelje meg. Máté evangélium a 11. fejezet. Azt mondja a 28. bekezdést, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Gyertek hozzám mindannyian, akik meg vagytok terhelve, a szívetek tartalma által elsősorban, Fegyitek föl magatokra az énigámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és igazi nyugalmat és békességet találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én terhem könnyű, az énigám gyönyörűséges. A terheiteket csak ő vele tudjátok letenni. Mindannyian, mindenkire ez érvényes, mert ő megkapta hatalmat, hogy megszabadítson azoktól a súlyos terhektől, amelyeket a szívünkben cipelünk, és amelyek minket arra ösztönöznek, hogy továbbra is az élet ellen cselekedjünk. Éljük a hátralévő életünket. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.